Lovas András sikerült, hát nem azt mondom, hogy rákényszeríteni, de bizonyos eszközöket bevetettünk, mert eléggé elfoglalt, nem könnyű eljönni, hát ez egy komoly áldozat, hogy el tud jönni három estén keresztül, tehát úgy is használjuk ki a lehetőséget, hogy jöjjünk és még kivogassunk. Ebben a kis papíron rajta van tulajdonképpen minden. Azok az énekek lesznek, amik itt el vannak osztva 3x3 napra, és majd én itt előrülve igyekszem vezetni az éneket. Általában igyekeztünk olyan énekeket választani, amik hozzáilleszkednek a tematikához. Úgyhogy akkor el is kezdjük 130. Zsoltárral. Én leülök a helyemre, és aztán úgy vagy, amikor vége van, akkor seregeknek hatalmas nagy királya, esetleg abból néhányat, és a záróének Krisztusom kívület. De hát így kezdjük akkor.
Te hozzá teljes szívből, kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből, hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, míg őt téged hívnak, tekints meg én ügyemet, mert régen óhajtlak.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, valóban te hozzád kiáltunk. Te hozzád kiáltunk a mélységből, akkor is, ha éppen ezekben a napokban, órákban tudjuk, hogy mélyen vagyunk, és úgy érezzük, hogy bezárult fölöttünk az ég, és tudjuk, hogy nincs máshova fordulnunk, mint te hozzád, és akkor is a mélységből kiáltunk, ha nem is kiáltunk, vagy ha azt gondoljuk, hogy nincs is mélység, vagy nem ismerjük azt, hogy milyen messze tudunk mi lenni te tőled. Ahogy a Zsoltárban énekeltük, bízunk a te szavadban, a te szent lelked jelenlétében és erejében, hogy te vagy az, aki az Úr Jézus Krisztus által megelevenítesz minket, önmagadat adod nekünk, lenyúlsz hozzánk, hogy magadhoz emelj. Felismerteted velünk, hogy hol vagyunk, és megláttatod velünk, hogy milyen hatalmas a te nagy szereteted, kegyelmed, és milyen gazdagságot rejtettél el az evangéliumban számunkra. Ezért kérünk téged most, Urunk, hogy jöjj és légy itt velünk, szentelj meg bennünket, szóljál hozzánk, lágyítsd meg szívünket, nyisd meg értelmünket, és tégy bennünket készé arra, hogy az Úr Jézus Krisztust akarjuk látni, befogadni, először vagy újra, hiszen mindig őre van szükségünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, hogy a te fiadért elfogadsz minket, és ő érte kedvesek lehetünk a szemeidben. Amen. Isten igéjét egy hosszabb szakaszból olvasom, foglaljuk el helyünket. Ma este, holnap este és holnap után este Márk 8 és a 9-nek, a 9. fejezetnek az első szakasza lesz, tehát itt sorba végig fogunk menni az evangéliumnak ezen a részén, ezért mindig nagy, hosszas részeket fogok belőle olvasni. Ma a Márk evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom az első verstől a 26. versig. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjék le a földre, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elé is tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt, miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze 1 kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk, mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az öternek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Amikor becsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Az a kérdésünk valamilyen értelemben ebben a 3 estén, az áll előttünk, amit Jézus így mond a felolvasott igében, az utolsó történetben a vaknak, látsz-e valamit? Ki az, aki lát, és ki az, aki nem lát? Gyakran a legelvakultabb az, aki a leginkább meg van győződve arról, hogy ő látja a valóságot, hogy neki van igaza, és tudjuk jól, hogy a legvilágosabban pedig az lát, aki tudatában van annak, hogy ő részben, vagy akár egészen vak. Hiszen ki az, aki a teljes valóságot ismeri? És nem az ismere sokkal többet, aki elismeri, hogy keveset lát és keveset ért. A világos látással alázat jár, az erőszakos magabiztosság meg, mintha vakságot rejtene. Az egész szakasznak, amit felolvastam, meg amit olvasni fogunk Márk evangéliumában, ez a központi kérdése, amit Jézus így mond, látsz-e valamit? Jézus persze ezt a kérdést egy vaknak teszi fel, akinek elkezdi a gyógyítását, de Márk evangéliumának az összefüggésében sokkal többről van szó, mint ennek az egyetlen egy vaknak a meggyógyításáról. Márk evangélista azzal a kérdéssel szembesít, hogy ki érti meg, ki ismeri fel, ki láthatja, hogy kicsoda Jézus. A tanítványok felkészítése, a tanítványok kiképzése zajlik. Ez zajlik már, ha fejezetet nézünk, az elmúlt 2-3 fejezetben, vagy a megelőző 2-3 fejezetben. És azt látjuk, hogy onnantól, hogy Jézus elkezdte a tanítványokat bevonni és szolgálatba állítani, felkészíteni, azt látjuk, hogy egyre jobban, egyre inkább reménytelen esetnek számítanak. Egyre inkább olyanok a tanítványok, mintha semmit sem látnának. Kemény és értetlen a szívük, süket a fülük, nehéz a lelkük. Mit jelent a vakságuk? Van-e esélye annak, hogy egyszer látni, érteni fognak? Milyen lépcsői vannak a megnyílásnak? Ezekről a kérdésekről beszélünk ma, holnap és holnap után. Az első megrázó tény, ahogy ma utaltam itt rá, hogy akiknek látniuk kellene, azok vakok. Elgondolkoztató azt, hogy hogyan lehetséges, hogy Márk evangélista a tanítványok értetlenségét, kemény szívűségét, vakságát ilyen leplezetlenül mutatja be, mint itt a Bibliában. Egy olyan könyvben, ami aztán később a követők, Jézus követők számára a mai napig alapvető alapmű lesz, mondjuk így. Ha Márk evangélista le akarja írni, el akarja mondani a következő generációknak, hogy ki volt ez a Jézus, kik voltak a követői, és tudja, hogy ez abszolút döntő abban, hogy az evangélium hogyan fog elterjedni, hogyan fog átadatni, akkor talán megtehetné azt, hogy egy kicsit próbálja úgy lekerekíteni a történetet. Kicsit mentse a tanítványokat. Hogy hát mégiscsak ezek az apostolok, ezeknek a hitvallására épül a hitünk. Ehhez képest nem ezt teszi, hanem sokkal inkább még sarkosabbá teszi a vállalhatatlant. Azokról van szó, akiket Jézus magáénak választott, akiket arra választott Jézus, hogy vele legyenek, akikről azt mondta korábban, hogy nektek megadatott az Isten országa titka, a kívülvalók nem látnak, nem értenek, ti láttok, ti értetek, ti hallotok. És az derül ki, hogy ezek reménytelenül alkalmatlanok arra, amire Jézus kiválasztotta őket. És ezt Márk leplezetlenül elénk adja. Már az előző fejezetekben olvassuk egyszer azt, hogy az 5000 ember megvendégelése után, hogy nem okultak a kenyerekből, mert a szívük kemény volt. 6. fejezet. 7. fejezetben Jézus szembe kerül a vallási vezetőkkel egy vitában, és a tanítványok valamit kérdeznek, és azt mondja nekik, ti is ennyire értetlenek vagytok? Ami azt jelenti, hogy nektek már rég érteni kéne, hogy miről van itt szó. De ez semmi ahhoz képest, amit akkor olvasunk, vagy akkor látunk, ha eljutunk oda, amit ma olvastunk. Az első meglepetés akkor éri az olvasót, amikor Jézus látja a nagy tömeget, akiknek szolgál, több nap óta velük van, meg kéne őket etetni. Szánakozom a sokasságon, mert már 3 napja velem vannak, nincs mit enniük. Ha éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton. Ez egy tényközlés. Mit mondanak a tanítványok? Elképesztő, amit mondanak. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni a pusztában? Ha a tanítványok benne élnek az egész ószövetségi gondolkodásban. Abba élnek az a hitvallásuk, hogy Isten kenyérrel jól lakatta az ön népét a pusztában, Mózes és a manna. És most azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy kér nekik enni adni, és ők szinte idézik a Szentírást, csak éppen úgy, hogy az egy halott történet, de ma már nem történik. Miből tudná valaki, és ki az, aki őket jól tudná lakatni a pusztában? De ez még semmi. A helyzet annál súlyosabb, még természetes is lehetne, tényleg, hát miből, hogyan? De hát nemrég történt az 5000 ember megvendégelésének a története. Nemrég történt az, hogy a szemük látára, nem csak a szemük látára, a kezükön keresztül. Jézus megtörte a kenyeret, kezükbe adta és ők kiosztották. Megfogta a halat, hálát adott érte, a kezükbe adta, kiosztották, begyűjtötték az egészet. Ez már egyszer megtörtént. Ugyanabban a helyzetben vannak, pontosan ugyanabban a helyzetben. Jézus azt mondja, akkor etessük meg őket. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni a pusztában? Látták, hogy megtörtént. És mégsem látnak, vakok. És ami ezután következik, az még jobban kiélezi ezt a válságot. Jézus újra megvendégeli a sokaságot. A tanítványok újra részesei ennek, a 4000 embert most. A csoda megismétlődik, a végén teli kosarakban áll a kenyér és a hal. És utána Jézus hajóba száll a tanítványokkal, és kiderül nem sokkal utána, hogy ezt a kivételes nyugalmat, hogy csak a 12-vel van, arra akarja használni, hogy tanítsa őket. Óvakodjatok a farizeusok kovászától. Erre majd még visszatérünk. És mi a reakció erre? Tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Hogy nincs kenyerük. Azt is mondja Márk, egy kenyerük volt. 5000 ember, 4000 ember, bőség, a csoda általuk rajtuk keresztül történik meg a szemük láttára. És amikor Jézus elkezd beszélni egy képben, óvakodjatok a farizeusok kovászától, mi jut eszükbe? Nincsen kenyerünk. Éhen fogunk halni. Kik ezek? Milyenek ezek? Hogyan lehetnek ennyire vakok? Megértjük, azt hiszem, Jézust akármilyen kemény is. Hát még mindig nem veszitek észre? Még mindig nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem, hány kosarat szedtetek tele? 12-t. Amikor 4000-et megetettem, mennyit szedtetek tele? Mennyi maradt? 7 kosár? Hát nem értitek? Azt gondolom, hogy mindannyiunké ez az értetlenség. Akár ebben az esetben, akár valaki azt mondja, hogy ő Krisztus követője, ő hívő, akár azt mondja, hogy én keresek, még magam sem tudom. Abban teljesen egyek vagyunk, hogy ha valaki valamit kétszer átélt, hogyan lehetséges, hogy abból semmit nem épít be az életébe? És ha felháborodunk ezen, vagy nevetségesnek tartjuk őket, akkor valójában magunkat ítéljük el. Mert ez a fajta vakság alapvetően része mindannyiunk életének. Tudni, azért könnyű ezeket a tanítványokat nekünk kinevetni, vagy felháborodni, vagy nem érteni, hogy miért ilyen vakok, mert mi kívülről látjuk az egész történetet, nem? Tudjuk, hogy hol kezdődött, mi történt velük, tudjuk, hogy ki ez a Jézus, tudjuk, hogy mi fog következni, hogy nem értik, hogy meghal, hogy feltámad, hogy mi lesz utána. De mi egészen másképpen ítéljük ezt a történetet meg, mint azok, akik éppen benne vannak a közepén. Mi mindent tudunk, mi egyben látjuk azt, amiben ők benne élnek. Kívülről pedig nagyon könnyű látni a bent lévők vakságát. Sőt, csak így lehet látni. Próbáld meg elmagyarázni egy halnak, hogy bár ő a vízben él, a vízhez kötött, de mondd el, hogy milyen csodálatos és fantasztikus élet van a vízen túl. Hogy a madarak szabadon szárnyalnak, hogy tavasszal a fák vagy a növények kihajtanak, hogy mindent beleng a koranyári növényeknek az illata, az orgona, az akác, hogy milyen fantasztikus, átélhető, gyönyörű mindaz, ami itt van. És amikor azt mondja a hal, hogy miről beszélsz, ilyen nincs, ez lehetetlen. Akkor hiába mondod neki, hogy hát figyelj, vak vagy, hát én tudom, hogy mi van kívül, a vizen túl, hát te vak vagy. Akkor a vakság éppen azt jelenti, hogy nem láthatja és nem tudhatja, hogy mi van azon túl. Mert ha azt mondaná, hogy tudom, hogy van valami azon túl, csak nem ismerem, akkor már nem lenne vak. Amiben benne vagyunk, amire nézve vakok vagyunk, az definíció szerint az, amit nem láthatunk. És innen csak egy lépés, hogy elismerjük, hogy a valóság egy jelentős részét nem látjuk. A valóság egy jelentős részére mindannyian vakok vagyunk. És aki ezt elismeri, ott már valami elkezd derengeni. Akik Jézus közelében vannak, akiknek látni kéne, azok vakok. Látsz-e valamit? Nézzük aztán másodszor, hogy mi ennek az oka? Mi ennek a természete? Mi itt a probléma a tanítványokkal? Azt mondtam, hogy a vakság az egyetemes. Mindannyian vakok vagyunk arra, amiben élünk, amiben lélegzünk, amit az anyatejjel szívtunk magunkba, mert ezt magától értetődőnek tartjuk. Nem kérdezünk rá az alapokra. Nem is vagyunk tudatában annak, hogy mi minden létezik, mert ezek feltétlenül maguktól értetődőek, mint egy szemüveg, ezen keresztül nézzük a valóságot. Például biztos sokan átélték azt, hogyha elmegyünk, és mondjuk egy külföldi, egy idegen országban, külföldön hosszabb időt töltünk, akkor kikerültünk egy másik világba, egy másik kultúrába, és onnan elkezdünk meglátni magunkról dolgokat, amit addig nem láttunk. És mi, mint kívülvalók, meglátunk annak a másik országnak a kultúrájában dolgokat, amelyet azok, akik benne élnek, nem látnak. Mert kapunk egy külső pontot, új nézőpontot. Vagy amikor valakinek valamilyen krízis áll be az életében, egy súlyos betegség vagy veszteség leleplezés megrendíti az addig láthatatlan és megkérdőjelezhetetlen alapokat. Eddig a pénzért rohantam, de most már tudom, hogy valami egészen másról szól az élet. Mi a tanítványokkal a probléma? Mi az oka? Jézus azt mondja nekik, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától. Vajon mi az a kovász, mi az, ami a tanítványok gondolkodását, lelkületét is könnyen eléri, hogy azután, hogy a kovász megkereszti a tésztát, átjárja és átformálja őket? A megelőző szakaszban itt Márk megválaszolja ezt a kérdést. A farizeusok és az írástudók mennyei jelet követelnek Jézustól? Azért mondja, hogy próbára tegyék őt. Ha valóban Istentől jött, ha valóban próféta, tegyen jelt, csodát, igazolja az állításait. De a kérdés ugyanez, hogyan lehetnek ilyen vakok? Hát épp most etette meg, lakatta jól a 4000-et. Hát minden Jézus körül addig arról szólt eddig, hogy embereket meggyógyít, embereket helyreállít, embereket megszabadít, hirdeti az Isten országát, az Isten uralmát. Miért kérnek tőle jelet? Hogyhogy nem látják, amit Jézus tett? Hogyhogy nem látják a csodákat, a gyógyulásokat, a kenyérszaporításokat? És a válasz egyszerű. Azért nem látnak, mert nem akarnak látni. Azért nem értenek, mert nem akarnak érteni. És ezért azt olvassuk, hogy Jézus lelke mélyéből felsóhajtva így szól, miért kíván jelt ez a nemzedék? Nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Miért nem akarnak hinni, miért nem akarnak látni a vallásos vezetők? Miért nem akarnak, ami ott van előttük, világosan Jézus által, miért nem akarnak szembesülni vele, miért nem akarják elfogadni? Miért hitetlenek? Teljesen egyértelmű, hogy miért. Mert túl súlyos következményekkel járna az egész életükre nézve az, hogyha elismernék, hogy Jézus Istentől jött próféta. Alapjaiban rendítené meg a pozíciójukat. Alapjaiban rendítené meg az életmódjukat. Alapjaiban rendítené meg a vallásukat és a tanításukat. Túl nagy változás, túl nagy ár, nem akarunk látni. És a tanítványok, akiket Jézus óv ettől a kovásztól, hasonló úton járnak. Ők látják a csodákat, és nem mondják, hogy nem igaz, de nem látják a lényegét. Ők látták a több kosár megmaradt kenyeret és halat kétszer is, de nem értették meg, hogy ennek mi a következménye az életükre nézve. Nem arra nézve hitetlenek, hogy megtörtént-e a csoda, hanem azt nem látják, hogy az, akiben a csoda történik, számukra is alapjaiban fordítja ki a világot. Mert ha Jézus valóban Isten, aki közöttük jár, aki megszólítja, aki elhívja őket, akkor mindennek mássá kell lenni az ő életükben. Akkor nem az a kérdés, amikor beülnek a csónakba Jézussal, hogy nincs kenyerünk. Hanem akkor az a kérdés, hogy mit jelent úgy élni, hogy Isten Krisztusban uralkodik felettünk. Akkor nem az a kérdés, hogy mi van ma, vagy mi van holnap, hanem az, hogy minek és kinek szálljuk oda az életünket és minden pillanatunkat. Akkor nem a felszínen változik meg valami, hogy akkor Jézus segítségével majd lesz kenyér legközelebb is, hanem az alapjaiban rendül meg minden, az övéi vagyunk, vagy nem vagyunk az övéi. Ő uralkodik az életünkön, vagy nem uralkodik az életünkön. Akkor nem az a kérdés, hogy miben nyerünk segítséget Jézustól, hogy a meglévő alapokon valami kicsit újat vagy mást építsünk, hanem az, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztusban egy teljesen új alap vettetett, amit így is mondhatunk, hogy amely szerint mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És a tanítványok ezt nem látják, ezt nem értik. Ugyanazt a mélységet, ahol minden megváltozik, ha Jézus uralkodik az életük felett. Ez a vakság, ez az ok, ez a legmélyebb, legalapvetőbb tiltakozás, hogy mindent felforgasson az életükben az, aki követésre hívta őket. És akkor itt az a kérdés jön, hogy hát akkor honnan jöhet a szemek megnyílása? Ha azok, akiket Jézus arra választott, hogy vele legyenek, akiket arra választott, hogy majd tovább vigyék az ő munkáját, az ő misszióját, akik a belső körbe vannak, akiknek az Isten országa titka adatik, akik ott vannak vele, ha ők ilyen vakok, ha ők ilyen reménytelenek, honnan jön a változás? Hogyan ismerhetjük fel Jézusban azt a valóságot egyre teljesebben, egyre igazabban? Honnan nyerhetünk egy külső nézőpontot, hogy rálássunk mindarra, amiben vagyunk? Az a világ, amiben élünk, azt mondja, hogy hát csak az értelmünket tudjuk a dolgokat megragadni. Az a valóságos, amit látunk, amit megtapasztalunk, hogy amit bizonyíthatunk. Minden más csak vélemény. A Biblia válasza viszont erre a kérdésre az, hogy csak az jelentheti ki nekünk a valóságot, csak az nyithatja meg a szemünket a valóságra, aki maga kezében tartja az egész világ menetét. Mert Jézus az ember élet Isten, aki ott jár a kemény szívű és értetlen tanítványok között. És ezért beszél Márk itt, ezen a ponton, a vak meggyógyításáról. Mert egyetlen egy esély és egyetlen egy remény létezik csak. Ezt nevezzük most úgy, hogy a gyógyító érintés. Az evangéliumból úgy tűnik, hogy minél közelebb kerülnek a tanítványok Jézushoz, annál nyilvánvalóbb lesz a válság, hogy mennyire vakok. Nem azt látjuk, hogy egyre többet értenek folyamatosan, aztán majd csak megértik a dolgokat, hanem azt látjuk, hogy minél közelebb kerülnek, és ahogy megyünk az evangéliumban tovább a kereszt felé, egyre inkább így van. És amikor a legközelebb ott vannak, amikor Jézus elmondja, hogy mi fog vele történni, akkor világosan beszél, hogy meg fog halni és fel fog támadni, akkor értik a legkevésbé, hogy miről beszél, pedig akkor beszél a legfontosabbról. Erről lesz szó holnap. Hogyan változhatnak meg? Nem több tanításra, nem több gondolkodásra, nem több erőfeszítésre van szükségük, hanem gyógyulásra. És Márk evangélista ezért helyezi el ezen a ponton a becsajdai vak meggyógyulásának a történetét. Nézzük meg, hogy mit tesz Jézus, és hogy hogyan lesz ez gyógyulássá számunkra, mindannyiunk számára itt és most. Ha gondolod, képzeld el magadnak a helyzetet, engedd magad bele ebbe a helyzetbe, engedd magad bele ebbe a történetbe, ahogy Jézus meggyógyítja azt, aki vak. A vakot kézen fogva kivezette a faluból, aztán szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit. A látás ott kezdődik, hogy a vak elismeri, hogy vak. Mert vak. Hogy elismerjük, hogy semmit sem látunk, semmit sem értünk, és menthetetlenül sötétségben vagyunk. Megtesszük ezt úgy, mint akik még sohasem láttuk Jézust, mint aki szeretettel jön, mint aki szabadulást és megváltást hoz, vagy megtesszük ezt úgy, mint akik Jézus követői vagyunk, és megláttuk őt, de mégis tudjuk, hogy ez még mindig kevés. Abban is elismerheti valaki a vakságát, ha éppen az életében olyan történik, ami miatt, így fogalmazhatunk, irányvesztett lett. Éppen történt egy olyan krízis, egy olyan válság, éppen úgy hullott szét valami, családi esemény, munkahelyi esemény, betegség, hogy azt mondja, körülvett a káosz, nem látok semmit, nem értem, hogy merre megy az életem tovább, nem értem, hogy mi történt velem eddig, minden összedőlt. A reakciónk ilyenkor az, hogy na, ne engedjük ezt túl közel magunkhoz. Próbáljuk megérteni, próbáljuk valahogy kézben tartani a dolgokat. Pedig ez bevezethet minket abba a helyzetbe, hogy elismerjük, vakok vagyunk, elvesztünk. Semmit sem látunk, semmit sem értünk. Ha elismertük, hogy vakok vagyunk, itt jön a történet, másodszor rá kell bíznunk magunkat Jézusra, és ez ijesztő. Képzeld el, amikor ez a vak ember a becsajdai úton, a vak, Jézus kezébe helyezi a kezét. És amikor egy vakember valakinek a kezébe helyezi a kezét, az azt jelenti, hogy mostantól te vezetsz. Te fogsz meg. Vajon hogyan érez magát ez az ember, amikor Jézus megfogta, kézen fogta és kivezette a faluból? Mi járt a fejében? Képzeld el. Mit fog tenni? Hova vezet? Miért nem gyógyít már meg itt és most? Hova megyünk? Meddig kell még várni? Mit akar majd ott tenni? Miért nem kezd neki itt a faluban? Mi van, ha nem történik semmi? Azt gondolom, hogy ennek a bizalomnak, hogy vak vagyok, és ő vezet, a megélése abszolút döntő. Vak vagyok, már elismertem, és ezért vagyok képes arra, hogy azt mondom, fogd a kezemet és vezess. Még nem látok, de már nem vakon tapogatódzom, mert fogod a kezem, mert valamerre vezetsz. Legtöbben ismerik a történetét Saulnak, aki Pál apostol lett, És ugye amikor a nagy világosság megjelenik neki a damaszkuszi úton, mert üldözi Jézust, és Jézus megjelenik, és a földre esik, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? A názáreti Jézus, akit te üldözöl, és utána 3 napig vak, bevezetik vakon Damaszkuszba, és 3 napig vak, mielőtt jön Anániás, aki majd megérinti, gyógyító érintés, hogy lásson. Mi történik ebben a 3 napban? Miért kell neki vaknak lennie? Fizikailag. Mit él át ebben a vakságban, Saul? Mit él át az, aki belehelyezi a kezét Jézus kezébe, és közben még tudja már, hogy ő vak, már elismerte, hogy értetlen. Végig gondolja mindazt, amit eddig tett. Végig gondolja mindazt, amit eddig nem tett. Átéri mindannak a súlyát, mindannak a fájdalmát, végigmegy mindazon a bűnbánaton, ami avval kapcsolódik össze, hogy én mi mindent tettem, mi mindent mondtam, mi mindent nem tettem abban a félelmetes vakságban, amiben éltem. És szükség van erre az időszakra. Elmélyül a bűnbánat, megkeseredik ezen dolgok felett a szíved. Fáj mindaz, ami történt. Ez már az irányvesztésnek az az időszaka, amikor már nem pánikolsz, hogy minden más, hogy nem úgy áll össze az élet, ahogy korábban kézben tartottad, hanem nagyon mély belső békességgel egyet tudsz, Jézus kezét fogod, és ő vezet. Időnként még megkarod a kemény és értetlen szív sugalmait. Mi lesz így velem? Hogyan fogok megélni? Megbolondultam, inkább vegyem kézbe az életemet újra. De közben ő egyre jobban hív. Bízd rá magad, de vak vagy, ő kézen fog és vezet. Közben nem tudod, hogy hogyan. Tudod, de nem tudod, hogy hogyan, de tudod, hogy minden látszat ellenére a legjobb helyen vagy ebben az állapotban. És ez tart egészen addig a napig, amíg egyszer csak megnyílik a szemed. Jézus a vak szemére köpött és rátette a kezét. Egészen konkrét érintés. Egészen személyes. Egészen bensőséges. Teljes alázatot követel. De utána beárad a fény, és megnyílik a vak szeme. És a tanítványok, akik végzetes vakságba szenvednek, akik soha ki nem jöhettek volna ebből a saját erőforrásaik, erőfeszítéseik értelmük alapján, egy napon majd látni fognak. Látsz-e valamit? Boldog ember vagy, ha el tudod mondani, volt idő, amikor azt hittem, hogy látok, pedig nem láttam. De most már tudom, hogy vak voltam, és Jézus által újra látok. Amen. 207. dicséretből énekelünk.
Sereget lett hatalmas nagy királya, könyörgése székedet megtalálja, mert szívemet sok buhája, olyan bűntől, mint megterhelt gája.
Imádkozzunk. Úr Jézus, először is arra kérünk, hogy törjed le minden ellenállásunkat, amellyel bizonygatni akarnánk magunknak, meg másoknak, hogy na jó, de mi azért mégiscsak látunk eleget, meg csak kézben tartjuk a dolgainkat, meg neked is énekelünk, vagy a te házadba is eljövünk. Ments meg bennünket attól az örök vakságtól, amelyben nem ismerjük fel, hogy mennyire elveszettek vagyunk nélküled, és nem ismerjük fel, hogy mennyire hatalmas szereteted, szabadításod és kegyelmed irántunk. Arra kérünk téged, hogy szent lelked által most, ha elkezdtél bennünket szólítani és formálni, oldjad fel a szívünkben és a gondolatainkban lévő tiltakozást és pánikot, és add meg azt a mély benső békességet, hogy magunkat te rád merjük bízni, te rád merjük bízni annak az elismerését és annak a következményét, hogy a saját fejünk után mentünk, hogy mindig a mi akaratunknak kellett győznie, hogy mindig a saját igazságunkba kapaszkodtunk, hogy valahol nagyon mélyen tudjuk, hogy mindezzel annyit ártottunk, annyit sebeztünk, és magunk sem szereztünk igazságot. Ha kell, törj bennünket össze, hogy bemerjük tenni kezünket a te kezétbe, és hogy elmerjünk indulni azon az úton, amelyen sötétségünket elismerve vakságba vagy homályba járunk, de amelyben egyre több világosságot nyerünk, megismerjük magunkat és megismerünk téged, és amelyben valami új születik, valami új készül, ami a te dicsőségedre van, amelyben életünk helyére kerül, hiszen téged dicsőít, és ezzel te megelégedik. Így őrizd meg a mi gondolatainkat, szívünket, őrizd meg a mi szeretteinket, őrizd meg a mi gyülekezetünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Egészen röviden, egyszer, természetesen mindenkit szeretettel hívunk egy kis beszélgetésre, hiszen azért van itt a evangelizátor ilyen hirdető, hogy utána, ha kérdéseink vannak, egyetlen beszélgetés kialakuljon egymás között is, vele is kötetlenebbül lehet odaállt a pisteremben ezt folytatni. A másik az, hogy én úgy számoltam, hogy hány ilyen kis üzetet nyomtam, elég lettem, maradtam fölösleges, hogy a vérszemet kaptam, holnap 10-zel többet fogok nyomtatni még, de azt jelenti, hogy akik itt vannak, elindultak egy úton, én úgy gondolom, mindnyájan elindultunk egy szellemi úton, hát járjuk végig, hogy a mi kereszténységünk örökös betegsége, hogy mindig fél úton abban marad, ne így legyen, hanem menjünk ezen most végig együtt, és hívjunk másokat, tudom, hogy vannak, akik holnap után fognak tudni jönni. Én azt hiszem, hogy ezek kivételes idők. Tehát maradjunk még együtt, és a 226. dicséretünket énekeljük innen a füzetünkből. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs így fekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom.
Áldással fejezzük be ezt a részt. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség, de nem az elköszönés, hanem a folytatás kívánsága. Tessenek parancsolni, befáradni.